Imádkozzunk. Menj, édesatyánk, mikor, ha nem most van itt az ideje annak, hogy számba vegyük a bűneinket. 2 nappal ezelőtt, nagypénteken valakinek azért kellett meghalnia, hogy nekünk ne kelljen meghaljunk. Elképzelni is nehéz, hogy mennyi bűn cipelt magán. Az enyémet, azokét, akik itt vagyunk a teremben, a tieteket, akik a tévéképernyő előtt követitek a műsort, és mindenkit, aki a világban keresztényként éli az életét. Sőt, minden embernek a bűnét magára vette Jézus. Csak nem mindenki válaszol erre az óriási áldozatra. Hálát adunk neked ezért, Jézus Krisztus, hogy te végigcsináltad azt, amit Isten rád bízott. Megünnepeljük a karácsonyt, hogy megszülettél, aztán látjuk a művedet, ahogy végigjártad azt az utat, ami rád volt bízva, és te megállhattál volna, voltak olyan pillanatok, amikor akár úgy is dönthettél volna, hogy nem akarod vállalni ezt az egészet. Akár még a keresztről is leszállhattál volna, csúfoltak is ezzel éppeleget. Köszönjük neked, hogy te akkor ott emberként, emberi fájdalmakat elviselve, a megkínzásnak, a megaláztatásnak a kínjait elviselve, vállaltad, hogy felszegezzenek arra a keresztfára. És köszönjük neked, hogy mi oda jöhetünk ehhez a kereszthez. Köszönjük, hogy leborulhatunk, felnézhetünk rád, és most azt láthatjuk, hogy te uralkodsz a világban, és uralkodsz a mi életünkben, és terved van a mi életünkkel. Hálásak vagyunk neked ezért, és hálásak vagyunk azért, hogy mi már tudjuk ezt, tudhatjuk ezt, hogy 2000 éve megtörtént ez a csoda. És köszönjük neked, hogy te ma is itt vagy velünk, ma is arra vársz, hogy a mai napon emberek úgy döntsenek, hogy téged akarnak követni. Ahogy akkor ott azt mondtad sokaknak, hogy kövess engem, ezt ma is mondod mindenkinek, és alig várod, hogy kövessünk téged. Hálát adunk minden olyan emberért, aki a mai napon fog úgy dönteni, hogy utánad megy. És innentől kezdve úgy éli az életét, hogy mindig rád figyel, és a te akaratodat cselekszi. Amen.
Köszönjük, zenészek és énekesek, és Lajos, köszönjük szépen, jól látni téged itt ma reggel Zsuzsival együtt. Köszöntök mindenkit a kamera mögött, aki otthonról nézik a húsvéti adásunkat. Fura bejönni a kávézóban, és ilyen kevesen vagyunk, mintha hazajöttünk, és nincs itt senki. Tehát együtt vagyunk, mint egy család most húsvétkor, és ünnepeljünk az Úr Jézus Krisztust. Magyar társadalomban mindenki tudja, hogy miről szól a húsvéti történetet. Hiszünk, hogy az iskolában is tanítják, hogy miről szól a húsvéti története. A húsvét az egy nemzeti ünnep. Tehát mindenkinek a kalendárion be van írva 4 nap hosszú hétvége, de mindenki tud a húsvétről. Magyarországon van nagyon sok ember, aki szokott járni templomba 2 évben. Karácsonykor és húsvétkor, hiszen ez a 2 legnagyobb ünnep a kereszténységnek. És ha ma nézed az adásunkat, és lehet, hogy először nézed a mi adásunkat, akkor szeretném, hogy tudjál, hogy nagyon örülünk neki, hogy velünk tartasz, és velünk ünnepeled a húsvétet. Nagyon örülünk neki. Lehet, hogy ismertek Usain Bolt, ő a világban a leggyorsabb futó, messziről a leggyorsabb futó a világon, és azt mondta, hogy 2 fontos dátum van az embernek az életében. Az első természetesen a születésnapod, amikor megszülettél, és a másik dátum az, amikor felfedezed, rád döbbensz, hogy miért születtem ebbe a világban. Miért vagyok én itt ezen a földön? Hát ilyen a kereszténység. A kereszténységnek a 2 legfontosabb dátuma a karácsony és a húsvét. Karácsonykor Jézus Krisztus megszületett, És húsvétkor kiderül, hogy miért született Jézus Krisztus erre a földre. Mi volt az Istentől való küldetése Krisztus életében? Miért küldte őt ide? Miért született meg? Hát nagypénteken ugye emlékeztünk Jézus haláról, és hogy Isten Jézusra nézve megbocsátja a bűnénket. De húsvétkor azt ünnepeljünk, hogy 3 nap múlva Jézus feltámadt a sírból, és legyőzte a halált. Ő legyőzte a bűnt. Ő legyőzte ezt a világot, és legyőzte Sátánt. Jézus Krisztus azért jött a világba. Ez volt az ő célja, hogy legyőzi a bűnt és mindent. Ő győztes. És miután feltámadt a halálból, itt volt 40 napig a tanítványokkal, de utána visszament a mennyben, és azóta is uralkodik. Uralkodik, mint király. És az ő ország most uralkodik mindenek fölött. És a történelem végén majd Jézus visszatér, és felállítja az ő országát. A mennyország lejön a földre, és véglegesen beteljesítik az imádság, hogy jöjjön el a te országod, és a végén el fog jönni az Isten országa. És ez a húsvéti üzenet. Tehát olvassuk fel a húsvéti történetet is, beszéljünk róla. Most a Máté evangélium sorozatban vagyunk. Nézzük meg, hogy Máté hogyan beszél Jézus feltámadásáról. Máté 27, a 62. versben fogunk kezdeni.
Másnap pedig, szombaton, összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, és így szóltak. Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta. 3 nap múlva feltámadok. Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a 3. napig, nehogy tanítványai oda menjenek és ellopják őt, azután azt mondják a népnek, feltámadt a halottak közül. Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. Pilátus azonban ezt válaszolta. Van őrségetek, menjetek, őriztessétek ti, ahogyan tudjátok. Ők pedig elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel őriztették a sírt. Szombat elmúltával, a 7. napjának hajnalán elment a Magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Íme megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta. Legyetek üdvözölve. Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk. Ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Amikor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és úgy határoztak, hogy sok ezüst pénzt adnak a katonáknak, és így szóltak. Ezt mondjátok, tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. és ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük őt, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mind a mai napig.
Menjünk az Úr elé, és imádkozom, kérjünk, hogy az Úr szóljon hozzánk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük ezt a történetet, köszönjük, hogy ez nem egy mese, hanem ez a történelemben le van írva, hogy eljöttél a világba, és feláldoztad magadat, 3 nap múlva feltámadtál a halálból, és tömegesen látták téged, és kezdve ezek az asszonyokkal. És mi is úgy vagyunk itt, Úr Jézus Krisztus, hogy mi is találkoztunk veled a feltámadás után, és mi is mindenkinek akarjuk elmondani ezt a csodálatos hír, hogy élsz, és uralkodsz, és te vagy az ura ennek a világnak, az egyetlen megváltója. Köszönjük ezt a csodálatos jó hírt. Úr Jézus Krisztus, kérjünk tőled, hogy ezen a húsvéti napon kérünk, hogy csendesíts le mi a szívünket. Hogy tudjunk foglalkozni az élet legfontosabb dolgokkal. A saját lelkünkkel. És a veled való kapcsolat. És hogy mi a te terved ezzel az egész világgal. Engedj, hogy lássunk a te feltámadott dicsőség. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy könyörülj rajtunk. Könyörülj a te népeden. Nyisd ki a szemünket. Bonts ki a fülünket. Puhíts meg a mi szívünket. Engedj, hogy átéljünk ezt a valóságot újra a te szent lelkeden keresztül. És köszönjük, hogy mind kérhetünk tőled. Krisztus nevében. Amen. 2 pontom lesz ma reggel. Az első az, hogy mit jelent nekünk személyesen 2021-ben, hogy Jézus feltámadt a halálból. De személyesen mit jelent nekünk, és utána ez mit jelent az egész világra nézve. Tehát mi a mi közös reményünk, hogy igaz a húsvéti történet. Jó, tehát az első és ez a hosszabb pont, ez a másik nem olyan hosszú. Másik az, hogy személyesen mit jelent, hogy Jézus feltámadt a halálból. Tehát mi a húsvéti üzenet, vagy mondani való nekünk személyesen? Lehet, hogy ma reggel még nem az vagy, hogy meg vagy győződve erről, hogy Jézus valójában feltámadt a halálból. Tehát olvasol ezt a történet, amit fel volt sorolva, és gondolkozol, hogy mi is történthetett volna az ő halott testével. És ezen nem csodálkozok egyáltalán. Hogyne? Az egész történelem soha senki soha nem támadt fel a halálból. Soha senki nem jött vissza a halálból. Ez egy óriási állítás, hogy Jézus Krisztus ezt felt, hogy ő ezt megcsinál, feltámadt a halálból. Tehát én tudnék erről nagyon sokat beszélni, hogy milyen bizonyítékok, érvelések vannak e mögött, hogy miért hiszünk ebben, de most nincs itt a helye ennek. Én csak szeretnélek bíztatni, hogy nézzél utána. Jézus Krisztus rengeteg nyilvános csodát tett, rengeteg ember meggyógyított a Bibliában. A legnagyobb nyilvános csoda volt, amikor ő vendégül látott 5000 férfi, és ennivalót adott a kicsi kenyérből és a kis halacskából, és összesen 15000 ember vendégül látott. Az egy nagyon nyilvános csoda volt, és sokan tettek bizonyságot arra, hogy ez megtörtént. De a legnagyobb nyilvános csoda volt a feltámadás. És szeretnék bíztatni minden szkeptikus, cinikus ember, aki még nem hisz Jézus Krisztus feltámadásában, hogy nézzél utána. Tölts le mindent, amit csak tudsz. Csináljál egy Google search-et, és tölts le rengeteg cikket, mert rengeteget írtak róla, és olvasál, és kutasál minden, amit csak tudsz. Mert bízok abban, hogy miután elolvastad mindent, hogy ugyanoda fogsz kiukadni, mint a többi cinikus ember, vagy tudós, aki utána néztek, de őszinték voltak, és próbáltak kideríteni, hogy mit történhetett az ő holttestével. Hiszek abban, hogy ha alázatosan keresed az igazságot, meg fogod találni, hogy igenis, nincs más magyarázat, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Minden jel arra mutat. Tehát bíztatlak sok szeretettel, hogy vágjál bele, kezdjél kutatni és nézni utána. Tehát nézzük meg, mit is történt azon az első húsvéten. Tehát mi nem csak történelmi tényekre akarunk megérteni, hanem mit jelent nekünk személyesen ez a történet. Mi a hatalmas mondani valója húsvétnek. Hát Jézus Krisztus meghalt Golgotai kereszten, és ez nagy pénteken ezt ünnepeltünk. Visszatekintettük az ő engesztelő áldozat a mi bűnénkre. Erről beszéltünk pénteken, hogy mindenki, aki bízik benne, ugye, és nem az ő saját jóságában az Isten, eltöröli az ő bűnét. Megbocsátja az összes bűnét, és ez hitáltal történik. Tehát úgy lehetne mondani, hogy Jézus vére, amit ott folyt a Golgotai kereszten, az ő vére megmosott minket, és most mi tiszták vagyunk Krisztus miatt. Lemosott rólunk minden szent. És megajándékozott nekünk az örök életet. Most ez volt a nagy pénteki csodálatos jó hír és üzenet, de Jézus nem maradt a sírban, hanem feltámadt a halálból vasárnap reggel. Most mit jelent nekünk ez, hogy ő feltámadt nekünk? Mit jelent nekünk ma? Az, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, egy új életet kap. Nem csak örök életet kap, hanem egy új életet kap. A Biblia így mondja, hogy aki Jézus Krisztusban van, aki Jézus Krisztusban hisz, ugyanúgy mi meghaltunk a bűnnek, és ugyanúgy mi feltámadtunk új életre. Nagyon érdekes ezek a kifejezések. Szerintem használni két igevers, hogy lássátok, nem én mondom ezt, hogy ez a Biblia, az alaptanítás a kereszténységről, hogy mi meghaltunk a bűnnek Jézus Krisztussal pénteken, és mi feltámadtunk új életre vele. Tehát az első a Galatai 2.20 az egyik kedvenc Biblia versem. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé, tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Krisztussal együtt keresztre vagyunk feszítve. És nézzük meg a másik Korintus 5.17. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés. A régi elmúlt, és íme új jött létre, már újak vagyunk. A Biblia azt állítja, hogy minden hívő ember lelkileg Krisztussal együtt van a keresztre feszítve, és lelkileg már feltámadtunk az új életre. Tehát először mit jelent, hogy mi keresztre vagyunk feszítve? Ez egy nagyon furcsa, érdekes kifejezés. Ez azt jelenti, hogy amikor Jézus Krisztus meghalt a bűnénkért, tehát a bűn ítélet már rá van téve. A büntetés magára vette, és Isten így tudta megbocsájtani a mi bűnénket. És amikor Jézus feltámadt a halálból, a bűn hatalmát legyőzte a mi életünkben. Tehát a bűn elveszítette az erejét az életünkben. Tehát, meghaltunk a bűnnek, azt jelenti, hogy nemet lehet mondani a bűnnek, és nem kell engedni a bűnnek. Nem vagyunk a bűnnek a rabszolgája. Most mit jelent, hogy újak vagyunk? Jézus Krisztussal együtt már feltámadtunk új életre. Amit azt jelenti, hogy a Szentlélek lakozik bennünk, a Szentlélek beköltözött a mi szívünkben, és új vágyakat adott nekünk. És most mi akarunk követni az Úr Jézus Krisztus. Tehát erősítést kaptunk, új vágyakat kaptunk, mi akarunk követni az Úr Jézus Krisztus. És amikor a Szentlélek beköltözik a mi szívünkben, akkor egyre jobban nemet tudunk mondani a bűnnek, és egyre jobban tudunk igent mondani Jézusnak, és követni őt. Tehát ha a bűn ítélet már el van intézve, el van törölve, és a bűn hatalma nem uralkodik fölöttünk, akkor hogyan viszonyulunk a bűn, ami bennünk van? A bűn még jelen van. Ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát mint keresztény, amikor a Szentlélek beköltözik a szívünkben, akkor egyre jobban felismerjünk a bűnénket. Tehát több bűnlátásunk van. Most ez nem azt jelenti, hogy több bűnt követtünk, csak egyre jobban látjuk a bűnénket. Tehát próbáljunk ezt elképzelni. Akkor egyre jobban akarunk megbánni a bűnénket, és nem követni. De szomorú vagyunk a bűnénktől. Egyre többet bűn felismer. Tehát egy keresztényben egyre nagyobb a feszültség. Van egy belső feszültség. Egyre több bűnt látom, és egyre jobban el akarom hagyni a bűnt. És minden keresztény érzékeli ezt a belső feszültség, ami bennem elkezdődött, amikor én keresztény lettem. Nagy a belső feszültség. Szeretném most sorolni néhány példát erről a feszültség, hogy mire gondolok. És most nem annyira külső bűnökről gondolok, mint hazudni, csalni, lopni, hanem szívbeli bűnökről van itt szó, amitől szeretnék megszabadulni. Tehát csendesedjünk el, és kicsit nézzük meg, hogy hogy néz ki ez a belső feszültség. Például a büszke gondolatok. A büszke gondolatok felmerülnek, és bennem van, ugye, és az ember gondol, hogy milyen nagyszerű ember vagyok én, és akarja imponálni másokra, hogy ők is azt gondolják, hogy hú, milyen nagyszerű az az ember. Vagy esetleg az önzés vágy, hogy nagyon vágyunk valamire. Követelem, önzőek vagyunk. Vagy a szeretetlenség. Szeretetlen vagyunk mások felé. Érzékelem a szívemben, hogy nem érdeklődök a másik ember iránt. Vagy irgalmatlan vagyok, és nem törődök a másiknak a nehézségével, hanem kemény a szívem. Vagy lenézek másokat, és ítélkezek fölöttük, és hideg a szívem. Érzékeljük ezt a feszültséget bennünk, vagy olyanok, mintha hitetlen lennék. Nem tudok bízni az Istenben, és folyamatosan aggódok, és félek, és úgy élem az életem, mintha Isten nem is létezne. Vagy könnyen megsértődök. Rosszul esik másoknak a megjegyzése. Nagyon szeretnék másoknak tetszeni, és amikor nem történik meg, akkor haragszok, ideges vagyok, sőt, nem tudok megbocsájtani. Vagy amikor nehézségeken keresztül menjünk, és egy áldozatmentalitás van, mindenkit hibáztatunk, Isten is, Isten nem vigyázik rám. Vagy amikor a másik ember szóvá teszi a hiányosságaimit, akkor mindig ki tudom magyarázni, meg tudom magyarázni, megvédeni és kifogásokat kitalálni. Tehát a keresztény ember a Szentlélek miatt felismeri ezek a folyamatok benne, ezt a feszültséget benne. Nem csak felismeri, hanem zavarja őt, és arra vágyik, hogy megszabaduljon tőle, megszabaduljon ettől a belső feszültségtől. Most mit lehet csinálni ilyenkor? Hát először ugye mindenképpen megragadjunk a nagy pénteki üzenetet, hogy köszönöm, mennyei atyám, hogy te látod a szívemet, és te látod minden gondolatomat, az érzem, ami bennem van, és mindent tudsz rólam, és nem haragszol. Köszönöm. Köszönöm, hogy Jézus Krisztus miatt, aki meghalt a bűneimért, és eltörölte az összes bűneimet, nincs több ítélet fölöttem. A keresztény emberek a szívében van egy szomorúság, hogy ezt látja magában, de ugyanakkor van egy nagyon nagy öröm, és mind a kettő egyszerre megjelenik a lelkünkben. Bűnös vagyok, és van egy kellemetlen bűnfelismerés, hogy milyennek tudok lenni. de ugyanakkor az evangélium betölt sok-sok örömmel, hogy az én mennyei atyám szeret engem, hogy Krisztus az én megváltom, hogy ő feláldozta magát pontosan emiatt, és eltörölte az összes bűnénket. De itt most nem állunk meg nagy pénteken, hogy tovább menjünk, és megragadjuk a húsvéti üzenetet is, hogy mennyei atyám, kérlek, mivel Krisztus feltámadta a halálból, és legyőzte a bűn hatalmát, és feltámadtam én is új életre, kérlek, hogy változtasd engem. Hogy tudjak ezek a bűnöktől elfordulni, megszabadulni, megváltozni, nem akarok így élni. Kérlek, add győzelmet ezek a bűnök fölött. Ez a mi húsvéti reményünk. Jézus miatt, ugye, hiába egyre több bűnt lássunk, mi nem essünk kétségbe. Mert a bűnénk nem csak meg vannak bocsájtva, hanem a bűn ereje meg van törve. Új életünk van. Egy pár nap ezelőtt egy hihetetlen nagy kiváltságom részesültem. Elmentem kutyát sétáltatni, ahogy szoktam, de most nem egyedül mentem, nem csak a kutyával mentem, hanem egy férfi jött velem, aki az elmúlt időben Isten nagyon keményen munkálkodott az ő életében. Az elmúlt időben nagyon nehéz dolgok történtek az életében. Tehát lelkileg már a padlót fogott, de elkapta a koronavírust. És a koronavírus a padlóra vágta. Tehát el tudjátok képzelni, hogy fizikálisan, lelkileg nagyon-nagyon rosszul érezte magát minden szempontból. Számára game over volt. És a múlt héten, amikor hallott ezt a magvető példázatot, és azt mondta nekem, hogy én akkor rájöttem, hogy én nem vagyok keresztény. Én addig ezt gondoltam, hogy keresztény vagyok, de nincs gyümölcs az én életemben, és a múlt heti prédikáció után kétségben esett, hogy én veszélyben vagyok. Ki vagyok én? Én nem vagyok keresztény, és felhívott engem, és nagyon akart beszélni velem, és elmentünk beszélni. És csodálatos volt az a beszélgetés. Ahogyan elkezdtünk indulni az útra, egyre őszintébb volt velem. Remegett, retteget, hogy én milyen ember vagyok, milyen bűneim vannak az életemben. És nyilvánosan beszélt, hogy én szégyellem magamat. Kár és szemét az eddigi életem, ahogy én éltem, ahogy én bántam emberekkel, szégyellem magamat. Hogy tudtam ezeket csinálni? Élesen és tisztán látta a bűnök a mélységét, és teljesen összeroskodott tőle. De ahogyan beszéltünk, és egyre jobban megértette az evangéliumot, és egyre tisztában látta, hogy Jézus mit is tett érte személyesen. És hogy neki annyit kell tenni, hogy elfogadja azt a jándék, amit Jézus tett érte, hogy az ő vére folyt érte, hogy ő meghalt az ő bűneiért. És kár, hogy nem volt ott egy videó, majd a Mennyországban fogunk látni ezt a videoklipet. De ez a férfi nem csak sírt és szégyelte magát a bűnétől, szó szerint kezdett ugrándozni, mint egy kisfiú. És láttam, hogy hogyan örül annak, amikor megértette az evangéliumot, hogy ez rólam szól. Hogy én is megtérhettem volna, soha nem gondoltam volna, hogy én is majd keresztény leszek igazán, valójában megtértem. És én még soha az életemben soha nem láttam is ilyesmit. Hogy folyt a könnyei a szégyen miatt, de ugyanakkor folyt a könnyei az örömtől is. Olyan volt, mint egy kisgyerek. És ott kint a mezőn öleltünk egymást, sírt a vállamon örömtől és szégyentől, hogy én olyan bűnös ember vagyok, de az Úr Jézus Krisztus engem szeret és megváltott. Köszönöm. Én ezt át tudtam élni ezzel a férfival, hogy ő keresztény lett, ő újjá született. Újjá születni, ahogy ő is fogalmazott, baromi fájdalmas, mint egy szülés. Igen, de utána jön a baba. És utána nagyon nagy az öröm. Tehát így működik az élet. Először a mag el van vetve, meg kell halni, és csak utána életre kell. Tehát mikor látjuk a virágzásit, ez a tavaszi virágzás, erről szól, új élet van. Ez az evangélium. A kereszt halál jön a feltámadás. Csak amikor a mag meghal, akkor van új élet. Jézus Krisztus feltámadott, és ez az evangélium üzenete, ez a húsvéti üzenete. Tehát ugyanúgy, ahogy Krisztusban bízunk, amikor először keresztények lettünk, Jézus most arra hív minket, hogy tovább bízunk benne minden egyes napon. Jézus Krisztus ezt mondja János 15-ben, és elmondja a keresztény életnek a lényegét, az eszenciáját. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőgazda, szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi. És amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek, ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem marad a szőlőtön, úgy ti sem. Ha nem maradtok én bennem, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt. Mert nélkülöm semmit sem tudtok cselekedni. Ez a lényege a keresztény életnek. Jézus Krisztus, ő a forrás az életnek. Ő benne bízhatunk, és nemet mondhatjunk a bűnéknek. Megköszönjük a bűnbocsánatot, amikor bűnkövetünk, és kérhetünk tőle minden egyes napon, hogy adjon erőt, hogy tudjon szabad lenni, és szabad lenni ezek a bűnöktől. És mi így lassan változunk. Elhagyjunk a bűnénket, és Krisztus formál minket. Tehát a bűn hatalma vége lett, és a bűn ítélet az már megszűnt. És Jézus kezd megteremni ezek az édes gyümölcsöket az életünkben. És a gyümölcs, amiről ő beszél, mint a magvető példázatban a múlt héten, ez nem más, mint a Szentléleknek a gyümölcse. Mi nem tudjunk ezeket produkálni. Hit által Krisztusban, Krisztus a Szentlélek által produkálja ezek a gyümölcsöket. Nézzük meg Galata 5, milyen gyümölcsökről van itt szó. Ez a léleknek a gyümölcse pedig a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelítség, az önmegtartóztatás. Az ének ellen nincs törvény. A kereszténység nem a törvényről szól, hogy mit kellene tenni, hanem a kereszténység erről szól, hogy Krisztus ezeket munkálkodik a mi lelkünkben. És a keresztény ember ezeket tapasztalja, és mi ezeket éljünk át. Ma reggel személyesen hogy látod magadat? Érzékeled ezt a belső feszültséget a lelkedben? És ma reggel azt szeretnék mondani, sok-sok szeretettel, ha kereszténynek tartod magadat, mivel megvoltál keresztelve, néha jársz templomba, és jó érzés az, és sok mindent tudsz a kereszténységről, biztatlak, hogy vizsgáld meg a szívedet. Hogy valójában ez a belső feszültség, ez a belső folyamat történik benned? Miről is volt itt szó? Ez első az, hogy felismered a bűneidet. Látod a bűneidet. Ismered őket. Van lelkiismert fordulás. A másik az, hogy zavar. Zavar a bűneid. Hogy szomorú vagy tőle. Szomorú vagy tőle. Szégyellem, érzékelem a szégyent a bűneimtől. Harmadik, megbántad a bűneidet. Elmondtad Istennek a bűneidet. Uram, bocsáss meg a bűneimet. Megköszönted Jézus Krisztus, hogy de köszönöm szépen, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy az én megváltom, nem csak a világnak a megváltói, és a Golgotai kereszt miatt a bűnöim el vannak törölve, és meg vannak bocsájtva. Megköszönted Jézus Krisztust, ezt az egészet. És szoktál fordulni Istenhez, és tudod kiáltani hozzá, hogy köszönöm, hogy te vagy az én mennyei atyám, aki nem haragszik rám, hanem aki tekint rám, mint az ő gyermeke. És nem állunk meg itt, hanem tovább szoktál menni, kérni, Úr Jézus Krisztus, változtass meg engem. Én nem akarok ezek a bűnökben maradni. Én szeretnék nemet mondani, és én szeretnék egy új életet élni, és téged követni. Mert ez is mind új vágyok, amit a Szentlélek ad a mi lelkünkben. Érzékeled, hogy a Szentlélek benned motoszkál. És egyszerre mutat a bűneidre, és egyszerre mutat az evangéliumra, és egyszerre mutat, hogy Isten lett az atyád. Mert ez nem más, mint az ébredés. Amikor az ébredés megtörténik, ez történik, a Szentlélek eljön a világba. És az evangélium életre kell, és valóságra válik minél több embernek a lelkében. Ez a húsvéti üzenet. Ebben a covidos helyzetben, amiben vagyunk, amikor a halál körülvesz minket, ne úgy teszünk, mint hogy minden rendben van, amikor nincs. Legyünk biztosok abban, hogy keresztények vagyunk. Legyünk biztosok abban, hogy hova menjünk az örökkévalóságban. És én azért mondom ezeket nem, hogy ítélkezek bárki fölött, az nem az én dolgom ítélkezni, én most akarom azt csinálni. Hiszem, hogy ez a legnagyobb szeretet, amit tudnék közvetíteni. Mert ha valaki nem keresztény, pedig azt gondolja magára, hogy keresztény, az a legnagyobb szeretetteljes dolog, amit tudok most mondani, hogy vizsgáld meg magadat. Nézd meg, tapasztalod és átéled ezt a folyamatot a de lelkedben, mert ez a lényege a kereszténységnek. Minden keresztény ezt tapasztalja. A húsvéti üzenet az, hogy harcoljunk a bűneink ellen minden egyes napon, ameddig Jézus Krisztus nem jön újra a világba, és megszabadítja az egész világot a bűntől. És ez a második pont, és ez rövidebb lesz. A második pont az, hogy mi a húsvéti üzenet az egész világra nézve, milyen reményt ad mindannyiuknak. Az, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és az ő feltámadó teste az első pecsétje annak, hogy Isten majd egyszer mindent felújít. Pál így több helyen mondja, az Efézus 1:9, csak a végét fogom ezt elolvasni itt. Azt mondja ez az ige, hogy Krisztusban egybe foglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Az az Isten terve, az az ő célja, azért küldte az ő fiát, hogy majd a jövőben Krisztus uralkodjon mindenek fölött, a lelki világ és a materiális világ fölött. És azért szoktunk imádkozni, jöjjön el a de országod, legyen meg a de akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, hogy a menny lejöjjön hozzánk. Így olvassuk ezt a Római 8-ban, ezek a csodálatos vers, ahogy mi szoktunk arra vágyni, hogy új testet kapunk, az egész világ erre sóvárog is vágyik, hogy mikor lesz felújítva. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alá vetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekének dicsőséges szabadságára. Még egy kicsit azt hiszem. Hiszen tudjunk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajudik mind ez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lelkék zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Tehát úgy, ahogy minden hívő arra vágyik, hogy mikor kapok egy új testet, mikor fogok megszabadulni minden betegségtől és szenvedéstől, bűntől, gonoszságtól, a világ ugyanúgy várja, hogy mikor fog visszajönni a szabadítója. A Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus Krisztus visszajön, akkor ő fogja felújítani, megújítani, újjáteremteni mindent. Olvassunk erről Apcsal 3.21-ben, hogy akkor fog ez megtörténni. Most mivel Jézus Krisztus feltámadott, és ez az első pecsétje ennek az egész világnak, húsvétkor szoktunk föltenni azt a kérdést, hogy meddig kell még várnunk, ameddig az Úr Jézus Krisztus nem jön újra. Meddig kell várnunk? Mikor válik paradicsommá a világ? Hát néha ezen szoktam elmélyülni, nem tudom, hogy ti mikor és hogyan szoktok gondolkozni a mennyországról. Amikor nézem a Facebookot, vagy valaki küld nekem egy képet a valamilyen turista helyről, egy hófehér homokpartra, ahol zöld pálmafák vannak, és gyönyörű szép kék a víz és az ég, azon gondolkozok, hogy majd egyszer jó lesz lógni a lábunkat, és ott a paradicsomban élvezni Jézus Krisztus, őt imádni, élvezni a szeretett kapcsolatunkat. De az ugye, az csak egy pillanatig bevillan a fejemben, amikor gondolkozunk az örökké valóságáról, de gyorsan ugye a következő tennivaló már is elfelejkezünk róla. És ha őszinték vagyunk, lehet, hogy nem annyira igazán várjuk vissza az Úr Jézus Krisztus. Lehet, hogy Európában, Amerikában azt gondoljuk, hogy elég jó az élet. Most igazán szoktam imádkozni, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajöjjön. Amikor utoljára beszéltem Jézus második eljöveteléről, Hajni, a lányom azt mondta, hogy a keresztények mi akkor fogunk őszintén vágyni, sőt, imádkozni Jézus eljöveteléről, amikor nehéz lesz az életünk, amikor nem bírjuk többet. Amikor háború van, amikor dögvész van, éhség, szegénység, üldözések. Például Afrikában gyilkolják a keresztények egyfolytában, Nigériában és más országokban. És biztos, hogy azok a testvérek kiáltanak Jézushoz, hogy meddig kell még ezt kibírni. Meddig kell várnunk az Úr Jézus Krisztusra. Nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő. Nem lehet tudni, hogy mit hoz a holnap nap, ebben a dögvész, amiben vagyunk. Ezen a húsvéti napon csak szeretnék bátorítani mindenkit, hogy mindenki legyen kész. Ha még nem hiszel az Úr Jézus Krisztusban, még gondolkozol az ő feltámadásán, biztatlak, tedd meg azt a következő lépést, nézzél utána az ő feltámadásnak. Bízok abban, hogy meg fogsz találni azt, amit keresel. Vagy ha azt gondolod, hogy keresztény vagy, csak nem tapasztalod ezt a folyamatot a lelkedben, akkor nézzél utána. Tedd meg azt a következő lépést, és fogadd el a húsvéti, nem csak a történetét, hanem fogadd el a húsvétnek az üzenetét. És engedd, hogy a Szentlélek munkálkodjon a lelkedben. Merje kiáltani Jézus Krisztushoz, és hit által üdvözöljünk. És ha keresztény vagy, akkor bátorítalak, hogy nyugodj meg, mindened megvan most, amire szükséged van, és majd a megyben mindent megkapod, ami csak fantasztikus. Ez a húsvéti üzenet, ez amit az Isten megígért nekünk húsvétkor. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk, és köszönjük meg mindazt, amit ő tett értünk. Úr Jézus Krisztus, köszönjünk, hogy ez a nap rólad szól. Húsvét a feltámadás nap, az új élet nap, amikor ünnepeljük azt az életet, amit te adtál nekünk. Hogy legyőzted a bűnt, legyőzted a halált, legyőzted ezt a világot, legyőzted a sátánt, és győzelemben uralkodsz most, és vársz minket, és majd visszajössz értünk, és örök életet adsz. Köszönjük szépen, Úr Jézus Krisztus, hogy ez nem egy mese. Köszönjük, hogy így befejeződik a történelem. Mi már tudjuk az utolsó fejezet ennek a könyvnek. Már ezt megírtad, de már nagyon jól tudod, hogy mi vár ránk, de már nagyon jól tudod, hogy mikor jössz vissza, mikor lesz vége történelemnek. Nagyon kélek, hogy készíts fel a te népedet itt Magyarországon. Készíts fel minket egyénileg. Kérlek, hogy szólj a mi szívünkhez. Úr Jézus Krisztus, kérlek, hogy könyörölj rajtunk. Könyörölj minden egyes ember azon, aki azt gondolja magáról, hogy keresztény, pedig nem az. Kérlek, hogy nyisd ki az ő szemét. Engedj, hogy lásson a valóságot, hogy miről szól a valóság, ami az ő lelkében van, és a valóság, ami a Golgotai keresztről szól, és a húsvét feltámadásról szól. Hogy tudja ez alkalmazni saját magára. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy könyörülj rajtunk, könyörülj a magyar népen. Engedj, hogy minél több ember lásson téged, és te hozzá tudjon fordulni hitáltal, és keresztényé válni. És Úr Jézus Krisztus, kérlek, hogy tölts be minket azzal a reménnyel, hogy az örökké valóság valójában vár ránk. És a paradicsom vár ránk, minden el van készítve. Én nagyon kérlek, hogy tereld a mi figyelmünket erre, minél többet. De amikor megvárjunk, hogy a paradicsom lejöjjön a földhez, amikor ezt megvárjunk, akkor kérlek, hogy buzdíts fel minket, hogy mindenkinek elmondjuk azt a jó hírt, akivel csak találkozunk. Hadd terjedjen meg ez a jó hír gyorsabban, mint ez a vírus. Úr Jézus, kérünk, hogy szoríts vissza ezt a vírust. Könyörülj Magyarországon, látod, hogy a magyar nép mennyire szenvedettől a vírustól, mint gyorsabban terjed, mint bármelyik ország a világon. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk is. Legyél minden orvossal, minden ápolónővel, minden dolgozó a kórházban. Védj őket, és add nekik sok erőt hozzá, és kegyelmet és türelmet a betegekhez. És gyógyítsd a betegeket. Hozd őket ki, vissza az intenzív osztályról. Vedd őket le a lélegeztőgépekre. Szüntesd meg ezt a vírust, Úr Jézus Krisztus. Hozd újra az élet Magyarországhoz, hogy tudjunk ezt a tavaszat élvezni, és együtt egy hanggal téged újra imádni a gyülekezetben vasárnaponként. Úr Jézus Krisztus, hozd a te gyógyulásodat Magyarországra, lelkileg és fizikálisan. Hiszünk, hogy neked annyiból áll, hogy mondasz egy szót. Erre kértünk az elmúlt hétben non-stop. És fogunk kérni a következő héten, Úr Jézus, hogy hozd el a te gyógyulásodat. Hallgass meg a mi imádságunkat Krisztus miatt, Krisztusra nézve. Amen.